Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a új énekesfüzetünk 153. énekével. Ó jöjj, Immanuel! Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt vannak. Néhány hirdetést olvasok, illetve csak emlékeztetek, hogy itt van a liturgiás lapunkon. Tanulmányozzuk a liturgiás lapot, tudnék az adventi alkalmaink nagyon fontosak. Ma délután lesz egy, amikor hajnalka fog a nepáli útjáról beszámolni. Erre hívogatunk szeretettel. 5 órakor lesznek ezek az alkalmak gyertyagyújtással együtt. Jövő vasárnap is lesz, az ovisok és elsőosztások karácsonya lesz gyertyagyújtással, majd december 17-én az alsós karácsony lesz. Bocsánat, a ifis karácsony lesz és gyertyagyújtás lesz, szintén délután 5-kor. A DAC-nak lesz egy jubileum alkalma, ez is itt van a liturgiás lapunkon, hogy Isten szülő kamaszlány címmel lesz egy rendhagyó festménypredikáció. Erre hív minket a DAC, a Dunakeszi Alsókör különös szeretete december 10-én 18 órára, méghozzá a Dunakeszi Alsó Közösségi Házba. Aki pedig szeretne mozogni is 10-én, annak egy karbantartó nap biztosítja ezt. Lenne egy kis kertészkedési munka jövő szombaton, egy kis gerebézés, meg sok minden más, amit még tudunk, fát vágni, stb. Úgyhogy erre is hívjuk a vállalkozókedvűeket. Az ima alkalom nagyon fontos, és erről hallgassuk meg Évát.
Sok áldás és szeretés, drága testvéreim! Hát szépséges adventi koszorunkon már 2 gyertya világít, és mindnyáján tudjuk, hogy ez 4 eljövetelnek a szimbóluma. Az első, amikor az Isten emberré lett, értünk, áldozta önmagát, értünk, és feltámadt, értünk. A második, mélyen személyes, amikor ezzel a megváltó Istennel találkozhatunk, és megérthetjük, hogy mindez a miénk. A harmadik, amikor a biológiai halál órájában nem a semmibe szállunk és zuhanunk, hanem az ő karjaiba, aki azt mondta, hogy akarom, hogy ott legyetek, ahol én vagyok, és helyet készítek. És a negyedik, amikor eljön majd mindennek a végén ítélni élőket és holtakat, és létrejön az új teremtés. Ezen a második héten egy nagyon intim, személyes, és ugyanakkor közösségi alkalmat készítettünk. És ehhez egy üzenet is tartozik, amely így szól. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Ezt készítette el nekünk az Isten, és ennek egy lehetősége, hogy így összejöjjünk és imádkozzunk. Micsoda fajsúlyos üzenet. És mi van a másik oldalon? Nem áll. Én nem szeretek mások előtt imádkozni. Nem már. Én nem is tudok hangosan imádkozni, meg egyébként is ez olyan intim. Nem már, pont szerdán akartam vásárolni. Értitek? A súlyt és a súlyt. De a kegyelem az, hogy szabad nemet mondani. Meg igent is. Úgyhogy, ha a szívedben tud igen lenni, akkor nagyon sok szeretettel várunk szerdán, hogy megtapasztaljuk azt, milyen, amikor az Úr készíti bennünk az utat önmagához. Köszönöm.
Köszönjük, hogy Éva oldja a gátlásainkat. Csak mondom, hogy katolikus testvéreink ilyen időszakban a rórátéra nagyon korán kelnek, sokkal több áldozatot hoznak, mint mi, úgyhogy nem olyan nagyon nagy az a mi áldozatunk, de azért ezt is meghozhatjuk. Valaki viszont áldozatot hoz, Stanev Katinak láthatjuk innen az asztalon, a zsibongóban a termékeit. Ő arra ajánlja föl ezeket a mindenféle kézműves termékeket megvásárlásra, hogy ebből a gyermek karácsonyi ajándékokat támogatjuk. Úgyhogy ha valaki szívesen vesz ilyen ajándéknak valót, akkor ezt tudja, hogy a gyermekek karácsonyának az ajándékaira adja ezt a pénzt. Nagyon köszönjük Katinak is ezt a felajánlást. Dániáról hallottunk már, hogy volt ott egy különítmény. Szeretnék kérni képeket, hogyha szabad. És Dániával már nagyon régóta, talán 17 éve van testvérgyülekezeti kapcsolatunk, és most újra felevelhetett ez a dolog a Covid után, és meghívtak minket egy gyülekezeti hétvégére, és Hajnak a Témi és még azt hiszem 5 ifi vezető ment el, ugye ezen a gyülekezeti hétvégén vettek részt, hogy megtestesítsék a mi gyülekezetünket, és annyira aranyosak egyébként, nagyon kedvesek a dánok, ők minden alkalommal imádkoznak, külön mi értünk is, úgyhogy itt vannak a résztvevőink, és itt mutatják, hogy igen, Stanev Katinak a szép szatyrai vannak, vagy szityők, egyebek ajándékként ott is. Úgyhogy nagyon jó kis hétvégét töltöttek együtt, és hát erősítették így a kapcsolatainkat. Ugye amikor imádkozunk, akkor tényleg nekünk is nem árt, hogyha gondolunk őrájuk is, a szőlősgyulaiakra is, az angolokra is, amerikaiakra is, akikkel partnerségben vagyunk. A liturgiás lapunkon láthatók itt a testvérgyülekezeteink. Hát így volt, köszönjük szépen. Ha valamilyen más hirdetés van, amit nem tudtam, azt most lehet mondani, de ha nincsen, akkor folytassuk az Isten tiszteletünket. A 274. dicséretünkkel, ki Istennek átad mindent.
Istenének átad mindent, bizalmát csak belébe tét, az csodaképpen őrzi hitlent, ínség baj közt is kérdeti, ki minden szent, az nem fölennyre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsók, jaj szó mit ér. A sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér. Terhünk egyre súlyosabb, ha nekünk búnak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendeltet kegyelemben, örök életünk,
Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Atyától, a Fiútól és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a hosszabb igeszakaszt, ami Isten tiszteletünkön ma szól hozzánk. A Máté írása szerinti evangéliumnak az első fejezetéből, az első fejezet 18. versétől a 25. versig megírva. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Adja meg az Úristen, hogy tudjuk ennek az igének a mondani valóját, a mélységét a szívünkig engedni, hogy tudjunk nyitott lenni az ő szavára, az ő akaratára. Ezért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megérhettük adventnek ezt a második vasárnapját, és hisszük azt, hogy ahogyan az életünk sok-sok napján már most is találkozhatunk veled, és lehet ez az alkalom is annak az alkalma, amikor jobban megismerhetünk téged, jobban megérthetünk téged, hogy jobban nyitottak lehetünk rád, és beengedhetjük az életünkbe, a szívünkbe a te igazságodat. Urunk, köszönjük azt neked, hogy a kegyelmed ma is tart, hogy ennek a mai napnak is van értelme a te gondolataidban, hogy ennek a mai napnak is van küldetése az életünkben, és nekünk is van küldetésünk ebben az életben. Urunk, itt vagyunk előtted, és vágyjuk a közösséget veled, de tudjuk azt is, hogy a te szentségedhez nem méltó az az emberi gyarlóság, amit hordozunk az életünkben. Úgy is megállunk most előtted, mint bűnbánó emberek, és hozzuk eléd az elmúlt időszaknak a vétkeit, a bűneit, amiket akarva vagy akaratlanul, de elkövettünk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és vesd a hátad mögé a mi vétkeinket. Kérünk, hogy taníts bennünket ezeken a bűnökön, vétkeken keresztül, hogy mire kell odafigyelnünk, mi az, amiben fejlődnünk kell, mi az, amiben még inkább rád szorulunk. És arra is kérünk, mennyei édesatyánk, hogy a bocsánatodon túl lásd meg a mi szívünket, azt a vágyakozást, amivel jöttünk, azt a vágyakozást, amivel itt ülünk, és várjuk a békét tőled, a megnyugvást általad, és a küldetést, amit majd az Isten tiszteleten ránk bízol. Kérünk, hogy lelked által formálj bennünket egyen-egyenként, szólj hozzánk egyen-egyenként és gyülekezetként is, és áld meg a mi együttlevésünket, légy jelen közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 173. énekünket énekeljük, Nem vagyunk mi magunkéi. Rövidebb igaszakasz, ami Isten tiszteletünk alapigéje, de szervesen szeretném kapcsolni a hosszabb felolvasott igeszakaszhoz. Tehát ez a rövidebb szakasz, ez Jeremiás síralmainak 3. fejezetéből való, a 25. verstől a 33. versig, így hangzik hozzánk ez az ige. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem veti el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy nem szíve szerint szomorítja meg az embereket. És akkor ott a kérdés, hogy jó, de akkor hogyan? Ha nem szíve szerint, akkor hogyan és miért szomorítja meg az embereket? A hosszabb ige szakaszból, József történetéből kiemeltem szavakat, ami mentén igyekeztem megérteni az Isten üzenetét. Kiemeltem azt, hogy kiderült. Az, hogy elhatározta, az, hogy végig gondolta, és az Úr angyala megjelent neki, hogy beteljesedjék, és József úgy cselekedett, de nem érintette. Advent második vasárnapja van, és ahogy Évi olyan jó volt, hogy mondta ezt, hogy a második vasárnap a megváltó Istennel való találkozásnak a szimbolikája, és ez az ige annyira a megváltó Istennel való találkozásról beszél nekem a várakozás időszakában, amiben most mi is vagyunk. És az a várakozás, ez ami úgy isteni üzenetként jelent meg a szívemben, és reméljük, hogy ebben a szolgálatban is. Ugye Jeremiás, aki egy elég nehéz sorsú próféta, elég gyötrelmes élete van, és az Isten szolgálata kapcsán nagyon sokat szenved, azt mondja, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nehéz nekem ezt érteni, hogy mi ebben a jó. Mi jó a várakozásban, amikor már türelmetlen vagyok, és alig bírom kivárni, hogy megtörténjen az, amit szeretnék, ami el fog jönni, ami megígértetett, ami ott van a jövőben valahol, és ez főleg akkor nehéz, amikor nem tudom, hogy meddig kell rá várni. Tehát amikor nincs időkorlát, hogy ki kell bírnom 40 napot, például, és aztán majd lesz valami történés, hanem nem mondja meg az Isten, hogy mennyit kell várni, hanem egyszerűen csak várni kell. Mindannyian ismerjük talán Józsefnek a történetét, Jézus Krisztus fogantatásának és születésének a körülményeit. Azt olvassuk az igében, hogy valamilyen úton, módon már kitűnt, tehát kiderült a József számára, hogy Mária áldott állapotban van, és az is kiderült számára, nem tudjuk, hogy hogyan, hogy az állapotnak az előidézője a Szentlélek volt, vagy legalábbis az elmondás szerint, tehát ezt hallja József, hogy igen, áldott állapotban van Mária a Szentlélektől. És Ez körülbelül az az információ, tehát ugye elképzeltem úgy a helyzetet, hogy az általában racionálisnak ismert férfinem elé odaáll egy nő, és azt mondja, hogy gyermeket várok a Szentlélektől. És hogy ez milyen hatást válthat ki, milyen megütközés. Tehát ez, amikor megáll az ember, hallgatja, igyekszik befogadni, hívő ember lévén elhiszi, hogy el akarja hinni, hogy ez valóságos információ, de nem tudja felfogni, mert hogy ez felfoghatatlan. Amikor az ember tudja azt, hogy persze az Istennek minden lehetséges, de nehezen veszi be az agya, hogy a lehetetlen az most vele történik meg, és velük történik meg, az ő kapcsolatukban történik meg. Ezt egy kicsit összekapcsoltam Jeremiással, ezzel az igével, amit felolvastam. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Tehát amikor az Istentől úgy megkapja ezt a terhet, hogy tessék, itt van egy isteni igazság, kezdjél vele valamit. Hallom, de nem tudom befogadni. Akarom érteni, de egyszerűen érthetetlen, lehetetlen. És József is, azt gondolom, megírja az ige is, hogy forgatja magában, gondolkodik rajta, hiszi is, meg nem is. Tehát amikor ott van a kétség, hogy ez az Istentől jött mondat, de hogy vajon nem értettem félre? Jól értettem? Tényleg ez az, amit az Isten mondott? Nem csak naív vagyok, és el akarom hinni, hogy itt van ez a szeretett nő, akit el akarok venni feleségül, aki a jegyesem, akivel közös életet tervezünk, és azt mondja nekem, hogy a Szentlélektől áldott állapotban van. Nem vagyok-e vajon elvakult, nem vagyok-e nagyon naív, hogy mindent elhiszek neki a józanész határain túl is. Mi van, ha nem igaz az egész? Mi van, hogyha félreértettem valamit? Tehát egy csomó kérdés kétség zakatol szerintem a legtöbb ember agyában, amikor valami olyat hall az Istentől, ami az ember számára befogadhatatlan. És pont így az Isten tisztelet előtt beszélgettünk valakivel, és megállapítottuk, hogy vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor érzed azt, hogy ez a tied, az Istentől kaptad, felfoghatatlan, de ott vagy, nem akarsz, meg nem tudsz kilépni a helyzetből, mert tudod, hogyha kilépsz, akkor az nem a jó út. Itt maradni viszont nehéz, esztelen, érthetetlen, de mégis valami szent kényszer ott tart. Itt kell maradnod, mert ez az Isten útja, bármilyen felfoghatatlan, ez az Isten útja. De hát József is ember volt, mint azt gondolom, hogyha ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor talán mindannyian így viselkednénk, én biztos, hogy igen, és a Bibliában látunk másokat, akik ugyanígy viselkedtek, mint ahogy József. Ugye maradjunk a realitás talaján címszóval, ő azt mondja, hogy azért készítek egy B-tervet. Hogy azért legyen mihez nyúlni, ha mégis félreértettem volna valamit. Egy tervet, amiben kevésbé sérülhet Mária, de ő maga is kevésbé sérülhet. Amikor így nem szolgáltatja ki magát a közösségnek, a törvény szigorának, hanem valami olyan megoldás, ami mindenkinek jó lehet. Nem akar ő, meg nem akarja Máriát se belefuttatni egy olyan pofonba, ami nem annyira kellemes. Ugye a mózesi törvények azt mondják, hogy ha egy nő házasságon kívül gyermeket vár, tehát házasságon kívüli szexuális kapcsolatba keveredik, akkor azt meg kell kövezni, azt meg kell ölni, ki kell írtani a közösségből az ilyet. És József ezt nem akarja. Ő nem akarja, hogy Máriával ez történjék. Bármennyire ő megcsaladtatott, bármennyire is úgy érzi talán, hogy érthetetlen ez a helyzet, és felfoghatatlan a helyzet, nem akarja, hogyha ő félreértette az Istent, és az emberi dolgok az igazak, akkor nem akarja, hogy Mária ebbe belehaljon. Láttunk már ilyen B-tervet a világtörténelemben, gondoljunk csak Ábrahámra, aki megkapja Istentől az ígéretet, hogy gyermeke fog születni Sárától, hogy majd azon a gyermeken keresztül egy nemzet, egy nép fog növekedni, az Isten népe. Tehát megvan az Istentől az üzenet, az ígéret, ő mégis, ugye, vagy ők besegítenek. Tehát amikor már emberileg lehetetlen a helyzet, akkor azt gondolják, hogy jó, akkor most emberileg valamit csak tenni kell, tehát tedd meg, amit te tehetsz, és az Isten majd besegít, vagy én segítek be az Istennek, nem tudom, hogy ez hogy van, de hogy ők is egy B-tervet hoztak létre Hágárral. Ugye majd Hágáron keresztül lesz nekünk gyermekünk, és hát ha az lesz az ígéret gyermeke, de aztán nem így történt. Szóval József nem akar rosszat, ő hívő ember, inkább oda tartja a másik arcát is, annak, aki arcul ütötte őt, nem teszi ki Máriát a közösség a törvény szigorának, amit talán megérdemelne, hogyha emberileg gondolkodunk, ami talán pedagógiailag még megmagyarázható lenne, de mégiscsak, mert hogyha mégiscsak egy egyszerű megcsalásról van szó, és ő valamit nagyon félreértett, már hogy József, ebben a lehetetlen történetben, de megfogadja, hogy akkor se fog lealacsonyodni a bosszúnak a szintjére, a sértettségnek a szintjére, hanem méltósággal elviseli ezt az állapotot. Úgy dönt ebben a B-tervben, hogy titokban elbocsátja a nőt, akiben bízott, akit szeret, akivel most nem tud mit kezdeni, akinek a történetét bár igyekszik befogadni, de valahogy nem tud ennek részese lenni. Ott van az az emberi, az a megmásíthatatlan, amit lehet ugyan kegyes mázzal leönteni, de mégiscsak az az emberi igazság, hogy megcsalták őt. Elmondás szerint a Szentlélekkel, emberi gondolatok szerint egy másik férfival. Hiszen ő azt nagyon jól tudja, József a maga részéről, hogy neki ehhez a gyermekhez nincs köze. Emberileg mindez ugye lehetetlen, és e világi törvényeknek teljesen ellentmondó dolog. Próbálja befogadni azt, ami befogadhatatlan, és még mindig itt tartunk, hogy emberileg befogadhatatlan, emberileg érthetetlen, emberileg felfoghatatlan. Végig gondolja, ugye, hogy hogyan csinálja ezt titokban, ezt az elbocsátást, és akkor az Isten, mintha így megelégelné ezt a vívódást, és nagyon jelentőség teljesen közbelép. Erős lehetett ez az álom. Nagyon erős. Reggel is emlékezett rá József. Úgy képzelem ezt el, mint amit úgy napokig forgatunk magunkba, tehát olyan mélyen érint bennünket az éjszaka lezajlott dolog, hogy napokig forgatjuk magunkba. És bár bizonyára napokig forgatta magába, de reggel, azt olvassuk, úgy cselekedett, ahogy az álom szerint neki az Isten megmondta. Olyannak képzelem el ezt a reggelt, ezt a józsefi állapotot, hogy belül ott a szívében, az agyában, ott van az isteni kijelentés. Ott van az a mélységes békesség, hogy nincs kétség, hogy ez a gyermek az Istentől fogant. Nem tudom, hogy nem is értem, hogy, de nem is érdekel, hogy, mert az Isten megerősítette bennem ezt az üzenetet, hogy ez így volt, pont, nincs kétség. És József meg tud nyugodni ebben a bizonyosságban. Tehát ebből semmi őt ki nem tudja zökkenteni. Kívül azonban a körülmények még mindig ugyanolyanok. Az emberi tényezők, a realitás, a látszat, másoknak a véleménye, ami kívülről látszik, az nem változott. Belül az isteni kijelentés minden emberi rációt meghaladó volta, tehát hogy ez a bizonyosság. Kívül pedig ott van a rokonoknak, a barátoknak, a környezetnek, az ismerősöknek az intő szava, talán a rosszalló tekintete, talán a féltő tanácsai, hogy ne csináld, ne csináld. De József nem enged ebből a bizonyosságból. Annyira erős volt ez az álom, annyira meghitt volt ez a találkozás az Istennel, hogy ez elég erőt ad neki ahhoz, hogy tovább menjen az úton. A kijelentés a József számára a várandóságnak azon a szakaszában érkezett, amikor már valószínűleg látható volt Máriának az állapota, de az egészen bizonyos, hogy még hónapokat kellett várni a gyermek születésére. És ugye a születést követően sincs olyan kézzel fogható bizonyíték, ami azt mondaná, hogy tényleg nincs a gyermeknek biológiai apja. Az egész történet, az hitkérdés. hitkérdés a József számára. És a mi számunkra is hitkérdés. Mert ugye ma sincs semmiféle más bizonyíték arra, hogy szűz fogant méhében és fiút szül, és az isteni kijelentés az, aki a magzatot létrehozza Mária méhében, ez hit kérdése. Mert aki nem hiszi el, az azt mondja, hogy ez egy balga mese, ez nem tudom, egy legenda, vagy bármi más, amiben keresztjének hisznek, és amit ünnepelnek. De ha elhisszük, akkor ez egy olyan bizonyosság, ami békességet ad. Olyan békességet, ami Józsefnek is valószínűleg volt. És ennek a békességnek a függvénye az, hogy mennyire engedem be az életembe az Isten csodáját. Mert úgy általában mi keresztjének elhisszük azt, hogy persze az Istennek semmi sem lehetetlen. De sokkal nehezebb elhinni azt, hogy az én életembe semmi se lehetetlen. Sokkal nehezebb beengedni, hogy velem is megtörténhet. Az én életemben is megtörténhet. Az én életembe is beléphet az Isten, és be akar lépni. Azzal az irgalommal, azzal a kegyelemmel, azzal a szeretettel, amivel ő van. Arra hív ez az ige, és a József története bennünket, hogy merjünk nyitottak lenni. Merjük beengedni az Istent. Merjünk rácsodálkozni, tehát hogy ne uraljanak el bennünket a B-terveink. Ne vigyék el az életünk lendületét a saját terveink, hanem merjünk nyitottak lenni arra, hogy bármi megtörténhet. Ez nagyon nehéz, ez a nyitottság. Nagyon nehéz szabaddá tenni magunkat a fizika törvényeitől, meg úgy egyáltalán az élet rendszerétől. És felelőtlenül nem is kell, felelőtlenül nem is szabad elengedni magunkat, mert az ugye az egyik kísértés, hogy bármit megtehetünk, mert az Isten majd megment bennünket. Ez nem így működik. De a felelősség teljes élettel együtt merjünk nyitottak lenni arra, hogy az Isten be akar lépni az életünkbe. Azt mondja az ige, hogy József az álomnak és a kijelentésnek megfelelően cselekedett. Belső meggyőződése lett az, amit az Isten mondott neki, és ezek alatt a hónapok alatt sem hagyta magát elbizonytalanítani, bármennyire is hajmeresztő volt ez a helyzet, és bármennyire is skizofrénnak tűnt ez az állapot. Tehát ez a belső meggyőződés és a külső körülmények meg teljesen mást láttatnak vele. Hónapokon keresztül kapcsolódott József ebbe az isteni kijelentésbe, de azt gondolom, hogy a születés után is ebbe a kijelentésbe kapcsolódott. Mert az az időszak, ami eltelt az álomtól a gyermek születéséig, az nagyon sok mindenre elég volt az Istennek. Nem tudni az, hogy milyen mélységeket és milyen magasságokat járt meg ebben az időben ez az ember, de azt tudjuk, hogy valami nagyszerűt hozott ki ebből a helyzetből az Isten. József elvette Máriát, a házába vitte őt, és tisztelettel bánt vele. Nem tudom, hogy az a fél mondat, amit leír az ige, hogy de nem érintette addig, ameddig meg nem szülte a fiát, ez csupán csak a tiszteletnek a jele-e, vagy pedig ott van ebben az, hogy nem, biztosan ismerős mindannyiótok számára az a helyzet, amikor már az ajándék a tied, vagy már amire vágytál a tied, vagy valami történt, és azt tudod, hogy a tied meg veled történt, de nem mered elhinni. Nem mersz hozzá közelebb menni, nem mersz vele élni, nem mered befogadni, mert mi van, ha mégse? Nem tudom, hogy ez a nem érintette, ez a távolságot jelenti-e a József életében, hogy úgy igen, ott van, úgy szokja a helyzetet, megpróbálja élni a helyzetet, de úgy idő kell hozzá. Milyen kegyelmes az Isten, hogy időt ad nekünk, bármiről is legyen szó. Engedi, hogy úgy merjük magunkat kinyitni, merjük befogadni a csodát, merjük elhinni, hogy ez velünk is megtörténhet, merjük elhinni, hogy az életünk része marad, és nem csak valami álom és elmúlik, hanem valóság. Józsefnek is engedte, hogy merje elhinni, hogy ez az övé, és hogy őt használja az Isten, hogy ez az ő élete, hogy őt választotta ki arra, hogy ott legyen a gyermek mellett, mint apa, mint férfi, hogy tanítsa egy csomó mindenre, hogy készítse föl a küldetésére. Tehát József szokja ezt a helyzetet is, méregeti, nézegeti, hogyan is lehet ő erre igazán alkalmas. Karácsony, a Jézus születése, az a várakozás beteljesedése, a csoda megjelenése, valósággá válása. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy maga a várakozás az tele van feszültséggel, kétséggel, isteni és emberi tényezőkkel, melyek során a hívő embernek meg kell küzdenie saját magával elsősorban. Azért, mert gyarlók vagyunk, mert bűnösök vagyunk, mert, és ebből ugye a bűnösségből fakadóan nem látjuk az Istent tisztán, nem értjük őt tisztán. Halljuk valahogy, értjük valahogy, próbáljuk befogadni őt, de ez nem az a fajta tisztaság, mint ami majd a mennyben a miénk lesz. Legyen az adventünk olyan, ezt kívánom, hogy merjük közelengedni magunkhoz az Istennek a csodáit. Hogy ez a feszültség, ami a várakozásban benne van, az tudjon átfordulni. Próbáljuk magunkat arra nevelni, hogy elengedjük a görcseinket, hogy oda bízzuk a várakozásainkat az Istennek, hogy oda tegyük az ő kezébe a vágyainkat, hogy vele beszéljük meg a kétségeinket, hogy ő hozzá vigyük a kérdéseinket, és engedjük, hogy ő formáljon bennünket az ő akarata szerint. Mert amennyiben elmerjük hinni, hogy az Isten közbelép, hogy az életünknek a várakozásai megtörténnek, azok majd egyszer csak valósággá válnak valamilyen módon. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elgondoltuk a B-tervben, hanem teljesen máshogy, de megvalósul az, amit az Isten elkészített nekünk. Azt is tudni kell, és ugye már közvetve mondom is, amit most nyíltan ki akarok fejezni, hogy ez a várakozás, ez ugye valamire felkészülésnek az ideje. A várakozás az nem egy passzív állapot. Az egy nagyon is aktív állapot, amire hív bennünket az Isten, mert akar bennünket formálni a mélységeken, meg a magasságokon keresztül, a szembejövő kérdéseken, meg kétségeken keresztül. Formálódik az életünk, a létünk, a hitünk, az önmagunkkal való küzdelemben mi magunk, az Istennel való kapcsolatunk, az mind-mind formálódik, és jó esetben mélyül. Tehát, hogy szorosabb lesz ez a kapcsolat az Istennel. És ez mind-mind eszköz az Úrnak ahhoz, hogy felkészítsen bennünket majd arra a csodára, arra a küldetésre, arra a feladatra, amit ő már lát, ami bekövetkezik, amit elkészített az életünkbe. És hogyha nem akarunk ennek görcsösen ellenállni, hogyha nem félünk a formálódásnak a fájdalmaitól, meg nehézségeitől, akkor az Isten gyönyörűséges dolgokat tud kibontani. Ugye ilyen felkészülés volt Ábrahám és Sárának a várakozása. Mennyi minden történt abban a nagyon sok évben, amíg ők várták ezt a gyermeket. Vagy ilyen felkészülés volt Sámuel édesanyjának, Annának a várakozása. Vagy ilyen felkészülés volt ugye Keresztelő Jánosnak a küldetése. Mindegyikük végül meglátta a csodát, de kellett a várakozásnak a feszültsége, a felkészülésük a várakozás ideje alatt, ami ugye csupa magasság és mélység. Kellett ez ahhoz, hogy be tudják tölteni azt a küldetést, amire Isten elhívta őket. Kellett ez a felkészülés, ez a pár hónap, meg az a sok minden Józsefnek is, hogy önmagához hasonló igaz ember tudjon nevelni a fiából, akinek a küldetése az volt, hogy Krisztussá legyen. Kellett ez ahhoz, hogy Ábrahám és Sára fel tudja nevelni Izsákot, és olyan fiút neveljenek, aki ősatya tud lenni azzal a gazdagsággal, ami hitelességet jelent, ami erőt jelent, ami lelki gazdagságot jelent, ami bölcsességet jelent, és még sorolhatnánk, hogy mi mindent jelent az, hogy valaki ősatya tud lenni egy nemzetnek. És Annának is kellett ez a felkészülési idő, mert egyébként, hogyha nincs meg ez a gyötrelem, a várakozásnak az a gyötrelme, ami eljut odáig, hogy ő már szavak nélkül imádkozik az Istenhez, nem tud más tenni, csak sírva könyörög, nem jönnek már ki szavak a szájából, mert elfogytak a szavai, de olyan óriási a vágy benne a gyermeke után, kellett ez a feszültség ahhoz, hogy amikor megszületik a gyermek, akkor ő egy idő után vissza tudja adni az Istennek. És ne azt mondja, hogy ő az enyém, és az én birtokom, hozzám kötöm, és nem engedem sehova, annyira féltem, hogy ki nem engedem a kezemből, mert ennyi időt vártam rá, nem. Annában ez átfordult a felkészülés nyomán, hogy vissza tudja adni az Istennek azt, akit az Istentől kapott. És akkor ugye itt van a kérdés nekünk, hogy ki tudja, hogy milyen küldetésre készít bennünket az Isten, amikor az életünk nagy kérdéseiben várakozásra késztet. Mindannyiunknak vannak vágyai, amit alig vár, hogy bekövetkezzék. Van, ami késlekedik, de az Isten sosem késik. A felkészülés idejében vagy és vagyunk. Használjuk ki. Ne merüljünk el az önsajnálatba, meg a hiányba, mert el tudunk merülni, mert fáj, hogy nincs az, amire vágyunk. De ne hagyjuk magunkat elmerülni, hanem keressük azokat a pontokat, hogy miben és hogyan akar bennünket az Isten felkészíteni az elkövetkezendő csodára, bármi is lesz az. Ugye azt írja Jeremiás, mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Nem szíve szerint, hanem akkor miért szomorítja meg? És hogyha szíve szerint alázna meg, akkor meg szomorítana meg, akkor mi lenne? Meg azt miért tenni? Azt gondolom, hogy a szomorúságaink, a mélységeink, a várakozásunk, a felkészülésünk ideje az első renden mindig az üdvösségünket szolgálják. Mert az Isten az üdvösségre akar bennünket a legfőképpen felkészíteni. Az Isten országára akar bennünket felkészíteni. Mindegyik várakozás történetből az tűnik ki, hogy az emberek megszenvedik azt, megszomorodnak, sokszor megalázottnak érzik magukat, és mi magunk is sokszor így érezzük magunkat mások előtt. Mégis ugye formálódunk. De azt tudnunk kell, hogy az Isten kezdettől fogva tudja azt, és látja azt, hogy mi lesz majd a jövőben. És az Isten kezdettől fogva ott van velünk. Nem hagy bennünket egyedül, nem vagyunk egyedül a várakozás feszültségében, vagy a felkészülés idején, hanem az Isten ott van velünk. És szinte szurkol nekünk, hogy még tartsál, még bírd ki, még a erőt adok neked, a jelenlétemet adom neked, a biztatásomat adom neked, csak csináld, menj, mert ott van benned a lehetőség. Mert Isten látta Izsák születését akkor, amikor látta Ábrahám és Sára szenvedését. Látta Sámuel születését, amikor látta Anna könnyeit. És biztos vagyok benne, hogy velük sírt az Isten, mint ahogy sokszor velünk is sír az Isten. És Isten látta előre a Názáretiben a Krisztust, még akkor is, ha Keresztelő Jánosban kétségek voltak, ugye feltette a kérdés, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Ott volt benne is ez a várakozásnak a feszültsége, a kétsége, hogy tényleg ő az? Isten látta és tudta az isteni csodában, a Szentlélektől való fogantatásban a megváltó születését, és átsegítette Józsefet ezen a lehetetlen küldetésen, vagy ezen a lehetetlen híren, ezen a lehetetlen állapoton igazából. Olyannyira bizonyosságot adott neki, hogy József ezt végig tudta csinálni. És Isten látja a mi várakozásunkat, a mi gyötrődéseinket, a mi hitetlenkedéseinket, a mi kétségeinket is. Tudja a mi B-terveinket, tudja azt, hogy hogyan próbáljuk valahogy segíteni a folyamatot a magunk is emberi eszközeivel. De Isten tudja, hogy merre tartunk, és mi a cél. Isten tudja, hogy mi lesz majd, és merre vezet bennünket, és milyen csodára akar készíteni. Miért teszi mindezt? Azért, mert nem a bűneinkre néz. Nem a mi pusztulásunkat kívánja, ami egyébként, ugye a mi gyarlóságunk, a mi bűnösségünk az ő szentségével nem összeegyeztethető. De ezért küldte el Krisztust a világba, a megváltás csodájáért, és ezért teszi ezt az Isten. Ezért irgalmas, ezért könyörületes, ezért kegyelmes, ezért van ott, mert Krisztusra néz, az ő áldozatára, az ő engesztelő áldozatára, és emiatt az irgalom, meg a kegyelem. Az az üzenet, hogy bízzunk ebben, hogy kapaszkodjunk ebbe az irgalomba, ebbe a szeretetbe, hogy a várakozásunk ideje jó legyen, és a felkészülésünk ideje hasznos legyen, és ebben az időben is megtapasztaljuk az Isten jelen valóságát. Ámen. Az igehirdetésre válaszul a 192. énekünket énekeljük. Vedd az elmém. Imádkozzunk. Vedd az elménk, Urunk, és vedd a szívünk. Kérünk, hogy lelked járja át egész lényünket, és te munkáld bennünk azt, ami a te terved az életünkkel. Kérünk, hogy vigy előre bennünket, és formálj minket a te akaratod szerint, és vigyél előre lelkeddel, azzal az erővel, amivel csak te tudsz előre menni. Könyörgünk, hogy használj minket, Urunk, a szent küldetésben. Használd az életünket, az elménket, a szívünket, és mindazt, akik mi vagyunk, hogy a te országod épüljön. És segíts bennünket abban, hogy teljesen oda tudjuk magunkat adni a te szeretetednek, a te akaratodnak, a te formáló erődnek. Így kérünk, hogy készíts bennünket most az úrvacsorában való találkozásra veled, hogy ne csak az igén keresztül, hanem a látható jegyeken keresztül is megtapasztaljuk a te kegyelmedet, irgalmadat, szeretetedet. Kérünk, hogy továbbra is légy jelen közöttünk, Krisztusért. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg az te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg énket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És pedig a záró énekünket énekeljük.
Téged minden nap veled járok.
csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, érted élek minden nap, Uram.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek boldog, békességes adventet. Amen.